Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ma este is együtt nyithatjuk meg Istennek igéjét, és beszélhetünk erről a nagyon fontos témakörről. Az eddigiekben azt értettük már meg, hogy a bűn világának vége csak akkor jöhet el Jézus szavai szerint, ha az Isten országának az evangéliuma már hirdetve lett az egész világon. Beszéltünk arról is, hogy az örökké való evangélium a végidőben élő ember számára hirdetésre kerülő üzenet, az a Jelenések könyvének hármas angyal üzenetében fogalmazódik meg. Beszéltünk arról is, ha ez az üzenet evangélium, akkor Jézus Krisztusnak kell az üzenet középpontjában állni, még azokban a részletekben is, amik a felszínes olvasóból esetleg félelmet, szorongást vált ki, mint például az ítéletről szóló tanítás. Ma és a ezután következő alkalmakon viszont arról szeretnék beszélni, hogy mi a célja az örökkévaló evangélium hirdetésének. Mit szeretne Isten elérni azzal, hogy a bűn világában élő ember számára hirdeti az evangéliumot? Pál apostol egy nagyon határozott gondolatot jelent ki, és azt mondja, test és vér nem örökölheti az Istennek országát. Na, ez a fogalom a Bibliában, ez a kifejezés a bűn világában élő ember meghatározására szolgál. Amikor Jézus Péterrel beszélget egy alkalommal, akkor neki is azt mondja Jézus, nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Mármint akkor, amikor Péter azt mondta Jézusról, hogy te vagy az élő Istennek a fia. Vagyis, ha test és vér nem örökölheti az Isten országát, akkor ez azt jelenti, hogy szükségünk van egy olyan átváltozásra, amely alkalmassá tesz bennünket arra az életre, amely az Isten országában van. Ezt az átváltozást nevezi a Biblia megtérésnek, illetve újjászületésnek. Ma ezzel a két fogalommal szeretnék foglalkozni, ezt szeretném egy kicsit behatóan vizsgálni, mi is az a megtérés és újjászületés, illetve hogyan történik ez, hogyan zajlik le a mi életünkben. A megtérés szó használata közben különbséget kell tenni a hétköznapi profán és a bibliai értelme és jelentése között. A megtérés szó a régi időben még a magyar nyelvben is egy mindennaposan használt fogalom volt, egyszerűen visszatérést, visszafordulást, visszamenést jelentett. Ma azonban már a mai ember számára egy kicsit olyan idegen hangzású fogalommá vált a köztudatban ez, fokozatosan vesztette el a hétköznapi jelentését, és ma már jobban inkább csak egy vallási szakkifejezés lett belőle, hogy megtérés. És ezzel tulajdonképpen eleve egy ilyen ellenállást és egy idegenkedést váltott ki, vagy vált ki az emberekből. Bibliai értelemben a megtérés szó alatt az Istennel kapcsolatba került ember első kezdeti élményét szokták érteni, amikor az ember hátat fordít a korábbi életének, hogy ezután teljesen az Isten felé forduljon. Ez a megtérés. Az új szövetség kifejezése, a metanoia nagyon jól érzékelteti azt, amit a megtérés alatt zajlik le az emberben, vagyis a gondolkodás módnak a megváltozása és a megfordulása. Ez a kezdeti megtérés élmény azonban nem egyetlen esemény, hanem egy összefoglaló kifejezése annak, amit az Isten kezdeményezésére beinduló esemény sorozat vált ki és eredményez az életünkben. A megtérés szónak van egy tágabb jelentése is, amikor az első és alapvető megtérés után újból átélésre kerül az Istennel való kapcsolat közben a megszólításnak az élménye és sorozata. Jézus például, amikor a feltámadása után találkozik Péterrel és beszélgetnek egymással, akkor azt mondja Péternek, te azért idővel majd megtérvén a te atyád fiait erősítsd. Ön milyen embernek is mondta ezt? Először is egy hithű zsidó volt. Másrészt Jézussal járt 3,5 éven keresztül. Jézus közvetlen tanítványainak a gyűrűjéhez tartozott, sőt, még a 12 tanítványon belül is egy bensőségesebb körnek, ugye a hármasnak, a Péter, Jakab és János, tehát egészen közel volt Jézushoz, mégis azt mondta neki, hogy te pedig majd idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsd. Vagyis ezekben az újbóli megtérési helyzetekben, amik a hitélet, a hívő ember élete folyamán következnek be, újra meg kell hozni fontos döntéseket, hogy Isten felé forduljon az érintett személy azon a területen, amit éppen ekkor ismert fel. Majd pedig Istentől erőt kell kérni annak a megvalósításában. Természetesen, hadd tegyem zárójelbe hozzá, ezt a folyamatot viszont már növekedésnek, lelki növekedésnek, illetve megszentelődésnek szoktuk nevezni. Erről később még majd fogunk beszélni. Isten miattunk nem mutatja meg egyszerre, már az elején az összes bűnünket, elérendő célunkat, mert nem volnánk képesek felfogni és vállalni. Én magam is így éltem át a megtérés élményemet, ha nekem Isten akkor az elején elmondta volna, hogy mi mindent kell még elhagyni az életemből, milyen elérendő célokat állít ő még elém, akkor azt mondtam volna, hogy köszönöm szépen, de én ebből nem kérek, mert nem éreztem volna magam elég erősnek ahhoz, hogy ezt megvalósítsam az életemben. Péter apostollal is, amikor beszélget, illetve a tanítványaival, akkor azt mondja nekik, még sok mondani valom volna számotokra, de most még el nem hordozhatjátok. Majd, amikor eljön az igazság lelke, akkor az elvezérel titeket minden igazságra. Vagyis azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy most nem mondhatok el mindent nektek. De a Szentlélek majd elvezet. És a vezetés az azt jelenti, hogy egyik lépést teszem a másik után. Nem egyszerre ugrom át az egész előttem lévő akadályt, hanem csak lépésenként. A megtérés mindig valaminek az eredményeként jelenik meg, megnyilatkozásában viszont benne van a teljes ember, a test, lélek és az értelem, és bármelyiknek a hiánya esetén nem lehet igazi megtérésről beszélni. Mindezek után menjünk bele a témába, és egy kicsit vizsgáljuk közelebbről. Isten többféle módon kezdeményezi egy ember megszólítását és Isten felé fordítását. És ezek egymás után, egymáshoz kapcsolódva következnek be. Mindenek előtt Isten világosságot gyújt minden emberben az arra alkalmas pillanatban. Pál apostol azt mondja a korintusiakhoz írott levelében, Isten, aki kezdetben szólt, hogy legyen világosság, ő gyújt világosságot a mi szívünkben is. Erre azért van szükség, mert a bűnvilágában élő embernek megromlott és eltompult a gondolat és érzelem világa. Ezért önmagában az Isten dolgait teljesen felfogni, megérteni nem volna képes. Ezért egy különleges megvilágításra van szüksége. Az Isten által gyújtott világosságban meglátjuk életünket és a bűnt olyannak, ahogy az Isten látja azt, felismerjük az általa kínált életnek az igazi értékét és a szépségét. Ezzel Isten az ember értelmére és gondolkozására gyakorol befolyást. Pál apostol azt mondja az Efézusiakhoz írott levelében, hogy világosítsa meg az Isten a ti értelmeteknek a szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívása. Az értelmünk szeme, a látásunk, a lelki látásunk, annak kell kinyílni, annak kell világosságba jutni. Leginkább a saját tapasztalatomról tudok beszélni. Fiatal emberként én meggyőződéses ateista voltam, és innen fordította Jóisten vissza. Abban az időben, amikor még ezt a fajta életemet éltem, akkor úgy gondoltam, hogy a hívő élet az bolondság, az nagyon megvetettem és lenéztem. És a Jóisten megfordította a gondolkodásomat. Olyan helyzetbe jutottam, hogy az ő általa gyújtott világosságban felismertem annak az életnek a szépségét és vonzását, amit ő kínál az embereknek. Isten bennem gyújtott egy világosságot, hogy új megvilágításba lássam azokat a dolgokat, amiket eddig elmarasztaltam és elítéltem. Na, ez az első lépés, amit az Isten tesz az emberért, azért, hogy benne bekövetkezzen a megtérés és az újjászületés. A következő lépésként Isten ellenséges érzést támaszt bennünk a bűnnel és a bűn szerzőjével, Sátánnal szemben, és így teljesíti be az ős evangéliumban adott ígéretét, amit ott az Édenben mondott. Azt mondta ugyanis az Isten, hogy én, az Isten, ellenségeskedést szerzek közötted és a bűnszerzője között, az ember és a bűnszerzője között. Ezt a Szentlélek munkája, és erre azért van szükség, hogy ettől kezdve ne akarjunk tovább ragaszkodni a felismert bűnünkhöz, mert az Isten által gyújtott világosságban most már megláttuk, hogy mi a bűn. De még csak látjuk, és még nem zavar. De amikor Isten megteszi a második lépését, hogy ellenségeskedés kezd támasztani a szívünkben, akkor viszont már megváltozik a helyzet. Mit is jelent ez, hogy Isten ellenségeskedés támaszt? Szeretünk az ellenségünk közelében lenni? Mondjuk úgy mellé ülni? Nem. Még ha elő is fordul, de nem érezzük jól magunkat mellette. Az embernek a természetes reakciója az, hogy lehetőleg kerüli az ellenségével való közelséget. Mindent megtesz azért, hogy ezt lehetőleg elkerülje. És az Isten ezt munkálja bennünk, hogy a bűnt és a bűn szerzőjét ellenséggé teszi. Egyébként hadd térjek ki egy pillanatra rá, hogy ami nagy ellenségünknek a neve, ugye Sátán, ami magyarra lefordítva azt jelenti, hogy ellenség. Ezt jelenti ez a név. És Isten azért támaszt ellenséges érzést, hogy ne érezzük jól magunkat a bűnben, a bűn közelében, és a bűn szerzőjének a társaságában. Ezt az ellenséges érzést a Szentlélek támaszza bennünk. És a Szentlélek munkája a lelkiismeretünkön keresztül ott nyilatkozik meg, ami ettől fogva feltámad és elkezd vádolni, ha a korábbi bűnöket akarjuk tenni. Ez az isteni közbeavatkozás a bűn miatti megszomorodást is kiváltja, ami végül az Isten előtti bűnbeismeréshez és annak elhagyásához próbál vezetni. Mert az Isten szerint való megszomorodás, mondja Pál apostol, az az üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez. Ekkor azonban még nem történt meg a megtérés, csupán előkészíti a lelkünket Isten arra, hogy ez majd bekövetkezzen. Még csak ellenérzést váltott ki a bűnnel szemben. Először megláttatta a világosságban, majd ellenséges érzést támasztott bennünk, de itt még nincs befejezve. Isten kezdeményezésének a harmadik lépéseként a bűn és Sátán rabszolgaságában élő embernek Isten visszaadja a szabad akarati választás és döntés képességét és lehetőségét. Enélkül ugyanis hiába látnánk önmagunkban a bűnt, hiába gyönyörködnénk az Isten törvényében, mert ha nincs lehetőségem szabadon választani, az Isten országa felé lépést tenni, akkor csak tehetetlenül vergődöm a bűn fogságában. Pál apostol le is írja ezt az állapotát az embernek a rómaiakhoz írott levelében a 7. fejezetben, és azt mondja, mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, csak éppen a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit szeretnék, amit akarok, hanem a gonoszt, amit nem akarok. Hányszor lehet embereknek életében megfigyelni ezt a kettősséget? amikor az ember tudja, hogy van egy rossz szokása, egy bűnös életmódja, és tudja, hogy ez az életmód tönkreteszi az életét, de még sincs hozzá sem akarati ereje, hogy döntsön, hogy hátat fordítok neki, és új életet kezdek, és egy új vonalra indulok. No, ezért, mivel Isten ismeri ezt az erőtelen és tehetetlen állapotunkat, a saját akaratunknak a gyengeségét, ezért a megszólításunk pillanatában elkezdi munkálni bennünk azt, hogy újra lehetőségünk legyen a jó választására. Tudjunk dönteni, tudjunk akarni. Pál apostol azt mondja a Filippiekhez írott levélben, hogy az Isten az, aki munkálja bennünk, az akarást. No, Isten tehát megteszi ezt a három lépést. Kivétel nélkül minden ember felé valamikor. Amikor ő életnek látja az embernek az állapotát, akkor ezt a három lépést megteszi az embertől teljesen függetlenül. Nem számít, hogy hogy gondolkodik, hogy él, mindenki felé megteszi. Mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. A negyedik lépését azonban már csak azok felé teszi meg Isten, akik az előző három kezdeményezésére pozitív módon reagáltak és válaszoltak. Istennek ez a lépése akkor következik be, amikor a megszólított embernek a visszanyert szabad akarata beleolvad az Isten akaratába. Amikor ez a két akarat, az isteni és az emberi egyesül. És akkor ebből az egyesülésből következik be az Isten által teremtett új embernek a megfogantatása, a megszületése a lélek mélyén. Ezzel születik meg a lélek mélyén az emberi szem számára még láthatatlanul, de mégis valóságosan az új ember. Az az új ember, amiről a Szentírás azt mondja, hogy ez az Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ekkor újra Isten kegyelme siet az ember segítségére, hogy ennek az új embernek, ennek a lelkünk mélyén láthatatlanul megszületett új lénynek a segítségére siessen, hogy erőt adjon, hatalmat adjon. János evangéliuma első fejezetében, a 12. versben mondja el János, hatalmat ad azoknak, akik befogadják őt. Hatalmat ad, hogy az Isten fiaivá legyenek. Erre azért van szükség, mert a régi bűnös természetétől szabadulni akaró ember nem maradhat mindig a döntés és az elhatározás szintjén. A saját erejéből viszont nem képes arra, hogy innen tovább lépjen. Ezért az Isten azonnal siet, mert tudja, amit Jézus ki is mond, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezért Jézus azonnal mellé áll, és azt mondja, hogy igen, majd én segítelek. És Pál, aki átélte ezt az élményt, azt mondja, hogy Krisztus által mindenre van erő. Pedig korábban ő is kijelentette, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem ebből a testből. De amikor Jézussal találkozott, amikor ő is megkapta ezt az isteni hatalmat és erőt, akkor azt mondta, Krisztus által most már mindenre van erő. Az Istenhez való igazi megtérésnek mindig összhangban kell lenni az Isten akaratával, ezért ennek nem az emberek által kitalált módon és formák szerint kell megvalósulni. Senki részéről nem elég a jó szándék. Az sem lehet döntő, hogy a többség mit lát jónak, és mit gondol igaznak és fontosnak. Egyedül az Isten akarata számít. Mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata? A többi nem számít. Isten akaratát általában három területen, három forrásból ismerheti meg minden ember. Mindenek előtt és a legközvetlenebb módon Isten a Bibliában nyilatkoztatja ki minden akaratát azok számára, akiknek lehetőségük van az abban adott kinyilatkoztatásokat megismerni. A Szentlélek pedig segít az ige megértésében. Majd pedig a lelkiismeretünket formálja. és használja arra, hogy az Isten szerinti jó, illetve a rossz között különbséget tudjunk tenni. Már erről korábban is beszéltem, hogy a lelkiismeretünk viszont a már megismert igazságok függvényében működik. Ezért a saját cselekedeteink vonatkozásában nagyobb jelentősége van, fontosabb ráfigyelni, mert amíg nem ismerek valamit, addig Isten nem tulajdonítja nekem bűnül. Ezért azt mondja Pál apostol, mindenki a saját értelme felől legyen meggyőződve. Mert erről fogunk számot adni. Mindenki annak alapján lesz megítélve Isten előtt, hogy milyen ismeretek birtokába jutott. Aztán van egy harmadik segítsége is Istennek a Biblián és a Szentlélek munkálkodásán kívül, a lélek ajándéka, amit a Szentlélek osztogat az ő népe között, az egyházban. És azt mondja Pál apostol, hogy ezt azért osztogatja a lélek ajándékait, mert a szentek tökéletes bítésének a céljából van ez. Isten így akar segíteni, hogy az egyik ember a másiknak segítsen, a másik a harmadiknak, ki a maga lelki ajándéka szerint járuljon hozzá ahhoz, hogy a gyülekezet közössége, Isten népének a közössége lelkiekben épüljön és növekedjen. Az Isten lelkének kezdeményezésére történő megtérés a gyümölcseiről ismerhető fel. Mert a Szentlélektől késztetett megtérés az minden esetben a lélek gyümölcseit fogja érlelni. Mik is ezek a gyümölcsök? A szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ez sokféle megnyilatkozása a lélek gyümölcsének, de a lélek az egyetlen gyümölcsöt érlel bennem. De ennek sokféle megnyilatkozási formája van. A következő alkalommal majd visszatérek erre, nem véletlenül hasonlítja Jézus a hívő ember lelki gyümölcsét a szöllő gyümölcséhez. Ugye Jézus a szöllőtő, mi meg rajta veszünk, és ő azt akarja, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk. De a szöllőtőként csak szöllőt lehet teremni, szöllőfürtöt, egyetlen fürt sok szemből áll. Bizonyára sokan ismerik azt, ezek a szöllő szemek nem egyformán nőnek a fürtön, és nem egyszerre érnek be. A felső szemek már édesek, élvezhetőek, az alsó szem pedig sokkal kisebb és még savanyú. Ha azt kapja be, az ember szinte kiköpi. Na, így van a hívő ember életében is. A megtérés legfőbb akadályát korunkban az jelenti, amikor a gyülekezetbe járó embereknek nem az a legfontosabb, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata, hanem az, ha ők jól érezzék magukat. Ez azt jelenti, ha arra koncentrálok, hogy én jól érezzem magam, akkor még mindig az én, a nagybetűs én él benne. Bár fontos, hogy jól érezzük magunkat a gyülekezetben és a testvéri közösségben. Isten is ezt akarja, de nem az első helyen kell álljon. Első helyen annak kell állni, hogy Isten is jól érezze magát közöttünk és velünk. Mert ennek feltétele van, hogy Isten is ott legyen velem. A bűn feletti bánkódás és szomorkodás is nagyon fontos, de nem feltétlenül tekinthető az igazi megtérés bizonyítékának. Gondoljunk csak a bibliai történetekben, például Kainra. Ő is megbánta a bűnét. De miért? Mert félt a következményektől. Júdás is megbánta a bűnét, sírt a bűne fölött, de ő is csak a következményétől félt. Nem a tényleges bűnt bánta. A szív megszomorodása és bánata nélküli jó cselekedet szintén értéktelen, hiszen képmutatásból is képződhet, ezért nem kedvesek Isten előtt. Jézus korában a farizeusok is, úgymond, nagyon sok jót tettek. Csak éppen utána elkezdték verni a mellüket, hogy én mennyi jót teszek. Mi mindent. És ki hirdette, hogy ő mennyi mindent tesz. Vagyis nem volt mögötte a szív megváltozása. Ezért nem mindegy, hogy milyen a megtérés gyümölcse. Lehet nagyon szép ez a gyümölcs, De nem csak kívül kell szépnek lenni, hanem belül is. Egyszer az történt velem, még akkor az Alföldön szolgáltam lelkészként, Gyula és Békés megye környékén, és egy alkalommal egy testvér családnál ebédeltem, és ebéd után egy gyümölcsös kosarat hoztak oda az asztalra. Nagyon szép gyümölcs volt, és különösen egy alma, ami a tálnak az egyik felén volt, ragyogott, fényes volt, szép volt, és úgy megcsillanhatott a szemem, gondolom, mert a házi asszony azt mondta, hogy látom, neked nagyon megtetszett az az alma, és megfordította a tálat, hogy felém legyen, és kivehessem. Amikor kivettem, és ketté vágtam, teljesen ehetetlen volt ez az alma. Tiszta, világos barna volt a belseje. Pedig kívül gyönyörű volt. Ilyen lehet a mi lelki életünk is, ha úgy viselkedünk és élünk, mint Jézus korának a farizeusai, akik kifelé akarták mutatni a jó cselekedeteikkel a maguk gyümölcsét, de belül nem voltak olyanok, mint amit mutattak. A megtérésnek először a lélek mélyén, a szívben kell létrejönni, majd a szavainkban fogalmazzuk meg és mondjuk ki, végül pedig a cselekedeteinkben fejezzük ki, és ott válnak láthatóvá a környezetünk számára. De ez a megtérés a szívben kell, hogy induljon. Vagyis az igazi megtérés a teljes emberünket érintő változást eredményez. Megnyilatkozása viszont megfigyelhető az ember lelki, értelmi és testi megnyilatkozásaiban egyaránt. Isten nagyon komolyan szeretné azt, hogy az emberek valóban megtérjenek. A Szentírás különböző kinyilatkoztatásaiban azt olvashatjuk erről, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Majd azt is mondja, a tudatlanság idejét elnézi az Isten, de amikor megismerhettem az Isten igazságát, mert Isten azt akarja, hogy ne csak üdvözöljünk, hanem az igazság ismeretére eljussunk, és amikor eljutunk ide, akkor ő azt parancsolja, hogy na akkor éljünk aszerint. Ez az igazi megtérés, hogy azon a területen, amit felismertem Isten világosságában, azt legyek kész elfogadni. Így indulhat meg a szívemben a megtérés folyamata. Ahogy már korábban utaltam is rá, a megtérést újjászületésnek is szoktuk nevezni. Erre utalt Jézus is, amikor Nikodémussal, egy zsidó vezetővel beszélgetett. A keresztény gondolkodásban nagyon fontos helyet foglal el az újjászületéssel kapcsolatos tanítás. Jézus szavaiból, amit ott elmondott Nikodémusnak, azt érthetjük meg, azt tűnik ki, hogy kétféle módon kell az Isten szerinti újjászületésnek megtörténni az emberek életében. Víztől és lélektől, mondja Jézus. Jézus ezzel nem a sorrendiséget akarta meghatározni, hanem csak arra akarta a hangsúlyt helyezni, hogy mind a kétféle módon meg kell történni az újjászületésnek. Az újjászületés folyamata és eseménye mindig Isten kezdeményezésére következik be, de a beleegyezésünk szándékaként nekünk is meg kell tenni bizonyos lépéseket Isten felé. És amikor ez a két szándék találkozik, az Isten kezdeményezése és az én akarati hozzájárulásom, na ebből, ennek az egyesüléséből jön létre és következik be az, amit a Biblia újjászületésnek nevez. A következőkben azt szeretném egy kicsit részletesebben megvizsgálni, hogy mit is fejez ki Jézusnak ez a kijelentése, miszerint az újjászületésünk víztől és lélektől kell megtörténjen. Hogyan is történik ez a valóságban? Az újjászületésnek ez a folyamata törvényszerűségében teljesen olyan, mint a testi megszületésünk. Először ugyanis a lélek mélyén történik meg a fogantatása az új embernek. Láthatatlanul az isteni és az emberi akaratnak az egyesüléséből. Amikor ez bekövetkezett, ez még nem látszik. Éppen úgy, mint ahogy a testi születés alkalmával sem tudjuk, hogy a fogantatás megtörtént. Senki nem tudja. De az új élet, amely megfogant, úgy a testi, mint a lelki élet területén, egyre több külső jelét fogja adni annak, hogy egy új élet született meg az ember szívében. Először csak annak, akinek a belső lényében ott van, aki hordozza magában ezt az Isten szerint teremtetett új embert, majd pedig a környezetben is egyre inkább fel fognak figyelni a változásra. Így történik ez a testi születéssel kapcsolatban is. És így történik a lélek születésével is. Felfigyelnek az emberek, hogy megváltozott a viselkedésed, a beszéded, a viszonyulásod bizonyos dolgokhoz. Elmaradtak az életedből olyan dolgok, ami korábban természetes volt. Mi történt veled? És amikor ez az új lény, ez az új élet eljut a fejlődésnek egy olyan fázisához, akkor mindenki számára látható módon bekövetkezik a megszületés, hogy már mindenki láthassa az új életet. Ez a mindenki által látható megnyilatkozás az a víztől való születés. Amire Jézus ezt mondja, hogy víztől való születés, ami azonos a keresztséggel. Ezt a keresztséget gyakorolta keresztelő János is a megtérés jelképeként. Mindig arra szólította fel azokat, akiket meg akart keresztelkedni, hogy térjetek meg. Ez volt a feltétele. Először tehát az új ember fogantatása történik meg a Szentlélektől, belül a lélek mélyén, azután pedig mindenki számára látható módon a keresztség általi megszületés. Erre az utóbbira azért van szükség, mert az Isten akaratának a szabad akaratból való elfogadását ezzel a cselekménnyel tudjuk kifejezni. Ebbe van benne az én személyes döntésem. Az újjászületésnek ezt a formáját Jézus üdvösség kérdését tette. Azt mondta, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Az újjászületett emberről egy különös dolgot állít a Biblia, amivel azt mondja ki, hogy a Szentlélektől való újjászületés bizonyos vonatkozásban hasonlít a megváltó születéséhez. Mit is mond a Biblia a megváltó születéséről? Azt mondja Lukács evangéliumában, Máriának mondja ezt, a Szentlélek szállt erre át, a magasságos ereje árnyékoz meg téged, és ami születik, szentnek hivatik az Isten fiának. No, ezt mondja Jézus születésével kapcsolatban. És nézzük csak meg, hogy mit mond velünk kapcsolatban. János evangélium első fejezetében olvashatjuk a 12-13. Versben, valakik pedig befogadák őt, azoknak hatalmat ad, hogy az Isten fiai legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, nem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. A Biblia tanítása szerint tehát velünk kapcsolatban is elmondható az, hogy amikor az újjászületésünk történik, akkor a Szentlélek száll rájánk, és a magasságos ereje árnyékoz meg bennünket. Enélkül nem következhet be a lelki életünk újjászületése. Ez a Szentléleknek a műve és teremtő hatalma, ami ennek eredményeként akkor megszületik bennünk, az szintén szentnek hivatik, ugyanúgy Isten fiának van tekintve, mint ahogy Jézus, és ezért is nevez bennünket a Biblia többek között, az újjászületett embereket az Isten szentjeinek és az Isten fiainak. Viszont ahogy a földbe vetett magot nem azonos időben és nem azonos módon kell neki, ekként az újjászületés sem egységes módon és körülmények között zajlik le minden embernek az életében, hanem különböző módon éljük meg azt. Vannak, akik nagyon látványosan élik át a megtérésüket. Minden részletére aprólékosan vissza tudnak emlékezni, Mások pedig ezzel ellentétben csak azt tudják, hogy hát megtörtént. De hogy mikor és hogyan, nem emlékeznek rá. Az üdvözítő kegyelemnek ez a megszólítása, amely megtérést eredményez, csak azok életében látható, akik Isten lelkének előkészítésére pozitív módon reagálnak. Ugye az előbb azt mondtam, hogy Isten kivétel nélkül minden ember életében kezdeményezi azokat a lépéseket, aminek a végén a megtérés kellene, hogy következzen. De hogy Isten kinek az életében kezdte el ezt a folyamatot, a mi részünkről csak azt tudjuk, ha valaki pozitív módon reagált, akkor tudjuk, hogy igen, Isten megszólította. De ha valaki elutasította az Istent, arról mi nem tudunk. És ez nagyon jól van így, mert nem ránk bízta az Isten a másik ember megítélését. Nagyon sok keresztény éppen akkor veszíti el a reménységét, amikor úgy gondolta, hogy az újjászületéssel már célba érkezett. Mivel így gondolkodott az újjászületésről, ezért amikor újra visszaesik valami régi hibába, és elkövet olyan bűnt, amiről azt gondolta, hogy az már elmaradt az ő életéből, akkor megijed és kétségbe esik. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az újjászületett embernek éppen úgy meg kell tanulni az életben maradás leckéjét a lelki élet területén, mint az újszülött kisbabának a fizikai életben. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor fog még elesni, mire megtanul teljesen önállóan járni. De még a járni tudás sem garancia arra, hogy többé nem fog elesni. Van egy klasszikus ige Ézsaiás próféta könyvében, a 40. fejezet 30. versben, ahol azt mondja a próféta, elfáradnak az ifjak is, meglankadnak, meg megtántorodnak a legkülönbek is. Nincs olyan, hogy valaki annyira igaz életet tudjon élni, hogy az ő életébe soha ne következzen be egy elesés, egy megbotlás, egy megtántorodás, egy elfáradás. A legkülönbek életében is bekövetkezhet. De Ézsaiás úgy folytatja tovább ezt a gondolatot, de akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul, és azok szárnyra tudnak kelni. És ez valóban így is van, hogy amikor a hitélet próbái közepette megtapasztaljuk az Isten kegyelmét és segítségét, amikor érzékeljük, hogy az Úr ott van mellettünk és velünk, akkor tényleg úgy van, mintha szárnyra keltünk volna. Mintha az Isten alánk nyúlna, és már nem is a földön járnánk. Meg tudja újítani a mi lelki erőnket. A lelki életünkben azonban mindig akkor következik be az elesés, amikor nem vigyáztunk a Jézussal való kapcsolatunkra. Amikor nem őriztük, nem ápoltuk, nem vigyáztuk. A másik probléma abból adódik, amikor a hívő életünk közben vesszük észre magunkban olyan bűnöket és jellemhibákat, amikről korábban nem tudtunk. Ez a jelenség azonban csupán az Isten kegyelmének a megnyilatkozása, mert nem engedi, hogy egyszerre lássunk meg minden hibát. Ahogy már hivatkoztam is erre a gondolatra korábban, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, még sok mondani valom volna számotokra, de most még el nem hordozhatjátok. Majd később. Ez az Isten kegyelme. Nem zúdítja ránk egyszerre mindazt, amivel nekünk szembe kell nézni, amivel meg kell küzdenünk, amit a hátunk mögé kell vetni. Ugyanaz történik velünk ilyenkor, ebben a folyamatban, mint amikor egy ember a sötét háttérből elkezd egy fényforrás felé közeledni. És ahogy közeledik a fényforráshoz, mindig apróbb részleteket vesz észre a környezetében is, meg magán is. Mivel Jézus számunkra a világ világossága, ezért, ahogy a keresztényi életútunkon közeledünk Jézushoz, minél közelebb kerülünk hozzá, annál apróbb részleteket fogunk észrevenni. Mindig újabb és újabb dolgokat. Mert amíg távolabb voltunk Jézustól, most, hogy lefordítsam egy kicsit profán példára, Talán csak azt veszük észre, hogy jaj, egy sötét nadrág van rajtam, és a kabát meg világos. Nem azt a kabátot vettem föl, amit kellett volna. De ahogy közeledek a fényforráshoz, már azt is észreveszem, hogy a kabátomon egy folt van. Ezt távolabb még nem vettem észre. Na, így veszük észre a lelkünk felületén a különböző foltokat, hibákat, ahogy közeledünk Jézushoz. Ezért attól soha nem kell kétségbe esni, ha Jézushoz való közeledésünk közben mindig újabb problémákat látunk meg a saját életünkben. Újabb bűnöket, újabb rossz tulajdonságokat. Isten támaszt a mi életünkben olyan körülményt, hogy ezek a rejtett hibák felszínre kerüljenek, kijöjjenek, és mi magunk is rácsodálkozunk, hogy hogy lehet az, hogy én ilyen vagyok. Ezt eddig nem is gondoltam. Mert Jézus most látta alkalmasnak megmutatni. Az újjászületéssel valójában egy küzdőtérre lépünk be, de ez nem szabad senkit elbizonytalanítson, mert itt is lehet győzelmes életet élni, üdvbizonyosság tudattal élni. Ha Jézust valóban elfogadtuk személyes megváltónknak, akkor ez egy belső lelki békét és biztonságérzetet kell, hogy adjon. Ez a hit ugyanis a belső emberünknek a bizonyságtétele arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ezt az Isten általi bizonyságtételt viszont nagyon komolyan kell venni. János apostol azt írja az első levelében, aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette ő. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett az Isten a fiáról. És itt szeretnék megállni egy pillanatra. Minek is nevez bennünket a Szentírás? Az Isten fiainak. Mi vagyunk többek között az Isten fiai. Nem csak Jézus az Isten fia, mi is azok vagyunk. És az Isten rólunk is bizonyságot akar tenni. Amikor Jézus ott volt a Jordán partján, és a mennyei hang azt mondta, hogy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Akkor ez nem csak Jézusnak szólt. Jézus ugyanis azt mondta Jánosnak, keresztelő Jánosnak, amikor ő azt akarta, hogy inkább Jézus keresztelje meg őt, mint fordítva, akkor azt mondta, hogy így illik minden igazságot betölteni, ugyanis Jézus akkor a mi helyünkbe állt. Helyettünk hajtotta végre ezt a keresztséget. Nem neki volt szüksége a megtérés keresztségére, hanem ő, mint a megváltónk, a helyettesünk, ment be a Jordánba és keresztelkedett meg. És aki kijött, az is a mi helyettesünk volt. Ezért, amikor én Jézust elfogadom személyes megváltónak, akkor nekem is szól Istennek az a bizonyságtétele, ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És azt mondja János, aki nem hiszi el ezt a bizonyságtételt, az hazuggá teszi az Isten. Mert Isten nagyon komolyan gondolja ezt, hogy mi Jézusban az Isten fiai lehetünk. Az is problémát szokott okozni, hogy sokan összetévesztik és egy csomagban kezelik az Isten fiúságnak a feltételét az Isten fiúság következményével. A feltétel nem ugyanaz, mint a következmény. Ebből az összekeveredésből következik, hogy az egész hívő életük tele van szorongással, félelemmel az üdvösségre vonatkozóan, mert újra és újra látnak magukban hibákat, fogyatkozásokat, ezért úgy gondolják, hogy ők valójában soha nem fognak tudni eleget tenni annak a feltételnek, ami által valóban az Isten fiainak tekinthetik magukat. De azt kell megérteni mindenkinek, hogy nem attól leszünk Isten gyermekei, hogy már minden hibánktól és bűnünktől megtisztultunk. Csak attól leszünk Isten fiai, ha elfogadtuk az Isten által felkínált megoldást a megtisztuláshoz. Mert csak Jézus Krisztus vére tisztíthat meg bennünket minden hamisságtól. Attól lehetünk Isten fiai, ha nagyon komolyan gondoljuk, és komolyan vesszük Istennek az ígéretét, és hitáltal belekapaszkodunk ezekbe az ígéretekbe, és élünk általa. Emlékeznek az elmúlt alkalommal, mit is beszéltünk a hitünkről? Mert a hármas angyal üzenet olyan embereket akar összegyűjteni, akiknél ott van Jézus hite. És azt beszéltük, hogy Jézus bele tudott kapaszkodni az atya ígéretébe. És nekünk ezt kell megtanulni tőle. Hinni, bízni az Isten ígéretébe. Ha ő megígérte azt, hogy Jézusban mi az ő gyermekei lehetünk, akkor merjünk belekapaszkodni ebbe az Isten ígéretbe. Ne kételkedjünk. Az Isten evangéliuma, ami a hívő embernek üdvösséget biztosít, csupán hitáltal igényelhető. Ezért mondja Pál, hogy az igaz ember hitből él. Ebből táplálkozik. Ez biztosítja számára az életet. Nem a saját cselekedeteiből él. Az üdvösséget hitáltal kapjuk. Már sokszor elmondtam, de ez egy olyan gondolat, amit újra és újra refrénszerűen kell mondani. Nem cselekedetből, hitáltal, ajándékba kapjuk az üdvösséget. A cselekedeteinknek is megvan a jelentősége. Ezzel fejezzük ki a hálánkat, hogy elfogadtam az Isten ajándékát. Kifejezem a szeretetemet, hogy Isten annyira szeretett, hogy az életét adta. Én meg azzal fejezem ki, hogy igyekszem az ő kedvében járni, és keresem, mi az ő kedves, jó, tökéletes akarata. Az igaz ember tehát hitből él. Ennek alapján tudnunk kell, hogy nem a megszentelt életünk teremt jogot számunkra az örök életre, hanem a Krisztusban megigazult életünk. Ezért nekünk nem az Isten fiúság feltételére kell tekinteni, mert nincs feltétele. Következménye van. Ha valóban Isten fiaivá lettünk, akkor ennek következménye kell legyen az életemben. Amikor az Isten által teremtett új ember megszületik valakinek az életében, akkor Pál apostol szerint a régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden. A Szentlélek általi újjáteremtés nem egy kis változást jelent az életünkben, hiszen ez a belső emberünkben a személyiségünknek a legmélyén megy végbe, és a természetünkben olyan mélységű változást eredményez, mintha valóban egy másik emberként születtünk volna meg. Ilyenkor az ember szembefordul a régi életében mindazzal, amit Isten világosságában bűnnek ismert fel, mert egy teljesen más tartalmú élet vált vonzóvá számára. Pál apostol azt mondja, a régi élet szerint való óember az meg van romolva a családság kívánsága által. A bűn, a kívánságok, a vágyak és a hajlamok szintjén uralja az embereket. Ezért, amikor a régiek elmúlnak, akkor itt ezen a területen a kívánságok, a vágyak, a hajlamok szintjén kell a réginek elmúlni, ezen a területen történik a változás. Ezen a területen töri meg Isten a bűn uralmát bennünk. Isten egy teljes változást szeretne munkálni bennünk. És ennek érdekében azt akarja, hogy minden múljon el, ami meg van romolva. Minden, ami a bűn következményeként van bennünk. Ezért az újjászületés nem csak a régi rossz dolgoktól való szabadulást jelenti. Szükség van arra is, hogy új dolgokkal legyen kitöltve a régi helye. Jézusnak van egy példázata, egy története, amikor egy lélekből kiűzi a tisztátalan lelket, és az megtisztul teljesen, akkor ez a lélek úgy szépen elkényelmesen elfekszik, és pihen, és nyugszik, és élvezi a helyzetet, csak hogy a gonosz, amely ki lett tűzve belőle, egyszer csak eszébe jut, hogy de jó helyem is volt nekem akkor, mikor ennek az embernek a szívében voltam. És visszamegy megnézni, hogy mi a helyzet. És azt találja, hogy úgy van üresen, ahogy volt. És gyorsan szalad a társainak, és tized magával tér vissza, és elfoglalja az embernek a szívét, és azt mondja Jézus, no ennek az embernek az állapota gonoszabb lesz, mint amilyen korábban volt. Ezért, ha Isten megtisztította a szívünket, akkor ő valami mást is szeretne. Pál apostol azt mondja, akkor öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Na ez az a változás, hogy a régiek elmúltak, és jött valami új a helyébe. Ez a változás először a szívben jelentkezik. A belső emberünkben, a belső lényünkben érezzük a jelenlétét, és csak onnan hat ki tovább az egész lényünkre. Azt tapasztaljuk, hogy elmúltak belőlünk az életünket uraló és rabságban tartó bűnök, vágyak, hajlamok, helyükbe pedig a Jézusból áradó nyugalom és biztonságérzet öröme költözik. A szeretet adás készsége költözik. Az újjászületés folyamatában az embernek is van része. Ezért csak akkor fog megtörténni, ha mi Jézus mellett maradunk, az újjáteremtő erő forrása mellett. Jézus mellett maradás érdekében van valami, amit Isten nem fog megtenni helyettünk, ezt csak mi tehetjük meg. A mi részünk és feladatunk az, hogy megpróbáljuk a Jézussal való kapcsolatunknak a külső körülményeit megteremteni és föntartani. Az igyekezetünkkel párhuzamosan majd Jézus is munkálkodik, de ő belül, a lelkünk mélyén. A külső körülményeket nekünk kell megváltoztatni. Jézus tehát belül, mi pedig majd kívül. És amikor ez a két igyekezet találkozik és együtt dolgozik, akkor beszélünk az újjászületett életnek arról az állapotáról, amire Pál azt mondja, hogy a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. A mi részünk és munkánk mindenek előtt az, hogy ápoljuk azokat a dolgokat, amelyek a Jézussal való kapcsolatot biztosítják és jelentik számunkra. Ez minden embernél más. Nem lehet ugyanazt a leckét gyakorolni az egyiknek és a másiknak. Az egyik embernél az igeolvasás, a másiknál az imádság, harmadiknál a lelki beszélgetések. Mindenkinek meg kell találni a saját személyiségének a legjobban megfelelő területet. Nem mindenki tudja az Isten igéjét elmélyülten tanulmányozni. Ez a személyiségének a jegye. A másik emberre éppen talán az jellemző, hogy ő egy imádkozó ember. A harmadikra pedig az jellemző, hogy ő szeret beszélni az Isten dolgairól. A lényeg az, hogy azokat a körülményeket erősítsük, ápoljuk magunkban, amivel az Istennel való kapcsolatunk élő tud maradni. Másrészt azonban naponta vizsgálatot kell tartani, és a felismerés arányában el kell szakadni minden olyan dologtól, amiről viszont tudjuk, hogy ez akadályozza és megszakítja a Jézussal való kapcsolatot. Ilyen dolog lehet például egy film a tévében, vagy a videó, vagy lehet egy könyv, lehet egy könnyű fajsúlyú társaság. Nagyon sok minden lehet, amit ha megengedek az életembe, teret engedek neki, akkor ott akkor megszakadt a Jézussal való kapcsolatom. És ezeket a külső körülményeket nekem kell meghatározni. Jézus belül dolgozik a lelkem mélyén, én pedig a külső körülményeket. És ez a két igyekezet kell, hogy találkozzon. Kezdetben nem könnyű megtenni azokat a lépéseket, amiket Isten vár tőlünk. Vagyis, hogy maradjak Jézus mellett. Határozott erőfeszítést igényel, sőt, esetenként kemény küzdelmet önmagunkkal szemben. Amikor kudarcok érnek, akkor annak a háttere, hogy nem őriztük a Jézussal való kapcsolatunkat. Sokszor feláldozzuk meggondolatlanul, könnyelműen ezt a kapcsolatot, csupán egy múló pillanat kívánságáért, látszólagos öröméért. A győzelmes keresztényi élet titka tehát nem más, mint megmaradni Jézus mellett, együtt élni vele. Ezért mondta Jézus, maradjatok én bennem, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Az Istennel való élő közösség hátterén azonban egyre természetesebb lesz, hogy már mi is azt akarjuk tenni, amit Isten vár ettől. A kulcs kérdés tehát, ha megtörtént az én életemben az újjászületés, a megtérés, akkor maradjak Jézus mellett, aki mindezt elvégezte bennem. Azt mondja Jézus, ugye, maradjatok én bennem. És a következő alkalommal erről szeretnék beszélni, hogy mi is a Krisztusban való életnek a titka és a valósága? Hogyan lehet Jézus mellett maradni? Hogyan lehet benne élni? És mit jelent számunkra az, hogy mi Krisztusban élhetünk? Erre is hívok majd mindenkit nagyon sok szeretettel. Most viszont egy imádsággal fejezzük be a mai ige tanulmányozásunkat. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy most elcsendesedhetünk előtted, amikor végig kísérhettük azt a csodálatos utat, amit te megteszel érettünk bűnös emberekért. Mert te azt akarod, hogy mindannyian üdvözöljünk, mindannyian az igazság ismeretére eljussunk, mindannyiunk életében bekövetkezhessen a megtérés, az újjászületés, a veled való élő közösség. Uram, köszönjük, hogy te már akkor is munkálkodsz értünk és bennünk, amikor mi még ezt nem is tudjuk. Te megteszel bizonyos lépéseket, mint egy előkészíted a szívünket, a gondolatvilágunkat arra, hogy dönteni tudjunk. Uram, segítsél, hogy mi, akik már döntöttünk, segítsél, hogy amikor újabb és újabb dolgok felismeréséhez vezetsz bennünket, amikor újra és újra mennyei világosságba helyezel dolgokat a mi életünkben, amikor új megvilágításban ismerünk fel és látunk meg olyan dolgot, amit el kell hagyni az életünkből, akkor a korábbi alkalomhoz hasonlóan újra tudjuk meghozni a személyes döntésünket. Legyünk úgy, mint Pál ott a damaszkuszi úton, mi se tanácskozzunk akkor testtel és vérrel. Ne mérlegeljünk, ne gondolkozzunk, legyünk készek azonnal dönteni, elfogadni a te vezetésedet, hiszen csak akkor lehetünk a te fiaid, ha a Szentlélek tud vezetni bennünket. Egyik lépést a másik után. Köszönjük, hogy te mindent biztosítasz számunkra, mindennel megajándékozol bennünket, hogy azok által az isteni természet részesei legyünk, és kikerüljük mindazt a romlottságot, ami a világban van. Ó Uram, a továbbiakban is vezessél bennünket egyen-egyenként. Munkáld az életünket, munkáld a gondolkodásunkat. Te formáld és alakítsd a mi belső lényünket. Teremtsél újjá bennünket, hogy valóban új teremtések legyünk. Múljon el minden, ami a bűnvilágához köt bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy te kezdettől fogva mindent megteszel azért, hogy amikor felismerjük a hibáinkat, a bűneinket, akkor többé ne érezzük jól magunkat abban. Köszönjük, hogy te akarati erőt is adsz nékünk, hiszen munkálod bennünk az akarást, hogy a jót tudjuk akarni. Köszönjük azt, hogy te hatalmat adsz nékünk, hogy amit akarunk, azt meg is tudjuk valósítani, és ne maradjon csupán az akarás szintjén. Legyen neked dicséret és hála mindazért, amit teszel értünk. Munkáld ezt tovább is, hogy amit elkezdtél, azt fejezd is be. Legyen így rajtunk és velünk a te kegyelmed. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt tőled, atyánk. Amen.